Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, a Te drága szent nevedet. Köszönjük Neked az Úr Jézus Krisztust, aki a világ világossága, akit elküldtél közénk, hogy velünk lakozzon és megváltson mindenféle átoktól. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te bennünk lakozol, mert mi befogadtunk Téged a szívünkbe. Köszönjük az örök életet, a megigazdulás ajándékát, és a kegyelem ajándékát, amit bőséggel veszünk, hogy uralkodni tudjunk a Krisztus által, az ellenség minden gonosz munkája felett. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az ellenséget Te a talpunk alá helyezted, mi pedig taposunk rajta, és nem engedjük érvényre jutni a Jézus nevében. Mi a Krisztusban kapott hatalmunkat érvényesítjük, jogainkat és a kiváltságainkat. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a megnyilvánulásokért, az ajándékokért, a szabadulásokért, a gyógyulásokért. És köszönjük, Atyám, a szolgáló angyalokat, az angyalok seregét, akiket mellékrendeltél, hogy támogassanak bennünket mindenben. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Az Isten szeretet, ez a mai köszöntésünk.
Késve, bár akkor a nagy szeretettel, amennyire megkéstünk, fogad szeretettel a gyülekezet nevében.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon boldog névnapot a Jóisten.
Jó. Köszönjük szépen. Az Úr hatalmas szeretetével köszöntünk benneteket. Tegnap egy erőteljes alkalmon voltunk, Szántódon. Berecki Kálmán evangelista szolgált. Sok gyógyulás is volt. A kegyelem bősége tanítás sorozatnak az 5. része következik. Isten ítélkezik? Egy kérdőjeles cím. Egy pár gondolat erejéig visszakanyarodok a múlt heti tanításhoz, és szeretném kihangsúlyozni, hogy Isten maga a szeretet. Ezt János első leveléből el is olvastuk. Hogyha Isten a szeretet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem gonosz. A Biblia azt is írja, hogy Isten a világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Jelen pillanatban, most még a kegyelem korszakában vagyunk, az új szövetség időszakában, és Istennek a jó indulata mutatkozik meg az emberek felé, mert Jézus Krisztus váltsága által ön megbékélt az emberiséggel, és szeretné megnyerni az elveszetteket. Attól, hogy Isten a szeretet, vannak érzései, és rendelkezhet a harag érzésével. Láthatjuk Istent mérgesnek az Ószövetségben, ami a kereszt előtti időszak, és azokra árasztotta ki haragját, akik engedetlenek voltak. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a törvény kizárólag Izrael népére vonatkozott. A többi nemzetek nem voltak a törvény alatt. Aztán a Jelenések könyvében, ami már a kereszt után van, ott a haragja azok felé irányul, akik megtagadják az ő fiát Jézust. A múlt héten elhangzott egy mondat, ami esetleg félreérthető, ezért most egy kicsit bővebben kikerekítettem. Múlt héten úgy hangzott ez a mondat, hogy azokra mérges, akik megtagadták Jézust. De hát Ószövetségben még nem tudták megtagadni Jézust, hanem ott engedetlenségről volt szó, a törvénnyel szembeni engedetlenségről. Vannak olyan emberek, ahogy előjárunk mondta, hogy be vannak oltva Jézus ellen. De dicsőség Istennek, vannak olyan emberek, akik, amikor meghallják először az igazságot, az evangéliumot, a kegyelem evangéliumát, akkor felkiáltanak, hogy ez az, ami kell nekem. Kálmán is erről szólt tegnap. Ismétlésképpen, hogy a szívekben jól beüljön, elmondom, hogy az újjászületett hívő soha nem lesz megbüntetve, mert ő befogadta az Úr Jézus Krisztust. Igazá vált ezáltal. És az igaz Jézus Krisztus ott él bennünk. A bűneink miatt minden haragja, az összes haragja Jézusra szállt a kereszten. Tehát nem marad haragja, ha minden rászállt a kereszten Jézusra. Volt egy tragédia szeptember 11-én, amikor az ikertornyok megsemmisültek az Egyesült Államokban. A keresztények egy csoportja azt állította tévesen, hogy Amerikát a bűneik miatt Isten megítélte. Hogy ez egy ítélet volt. Hogyha ezt a terroristák hallanák, felkiáltanának, hogy prédikálj még ilyet. Mert ők úgy vélnék, hogy Isten őket arra használja, hogy ítéletet hozzon országokra és népekre. De a pusztulás, a gyász miként lehetne a szerető atya munkája? Semmiképpen sem. A 2 Péter 3.9-et olvassuk el.
Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
Amen. Arra fókuszálnék most, hogy Isten hosszan tűr azért, hogy minél több embert meg tudja menteni rajtunk keresztül, Krisztus testén keresztül. A tűr szó a görögben azt jelenti, hogy kitartó. Tehát Isten kitartó abban, hogy minél többeket meg tudjon menteni a keresztények által. A terrorizmus tehát az ördögnek a rabló munkája, és nem Isten ítélete. Tévesen mondják azt keresztények helyenként, hogyha Isten nem ítéli meg Amerikát, akkor neki elnézést kellene kérni Szodomától és Gomorától. Viszont ha Isten megítélné az Egyesült Államokat, akkor neki Jézustól is bocsánatot kellene kérni, amit tett vele a kereszten. Szögezzük le, hogy Isten nem ítél meg egyetlen országot sem, egyetlen nemzetet sem, mert Jézus keresztjénél már mindezek meg lettek ítélve. Az első alpontunk, helyesen hasogatni az igét. 2 Timóteus 2.15-höz lapozzunk. Pál tanácsát olvashatjuk itt Timóteus felé, aki az ifjú tanítványa volt, ifjú tanonca volt.
Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
Amen. Az igazság beszéde az Isten igéje, a helyesen hasogatja pedig a görögben azt jelenti, hogy egyenesen vág, egyenessé tesz. Ez a szó szerinti jelentése. Isten akarata az, hogy mi helyesen értelmezzük az igét, helyesen válasszuk szét az ószövetségi törvényt az újszövetségi kegyelemtől. Egyik tanításunkban korábban megállapítottuk, hogy egyes keresztények azért vannak összezavarva, mert ezt a két dolgot nem választják külön. nem látják tisztán az ószövetségi törvény időszakát, és nem látják tisztán külön, elkülönítve az újszövetségi kegyelmet. Nekünk látnunk kell, és különbséget kell tennünk, hogy mi történt a kereszt előtt, és mi történt a kereszt után. És tisztán kell látnunk azt, amit a kereszt tett, ami a kereszten történt. Milyen eredményeket hozott a számunkra. Sokan úgy élnek ma is, mintha a kereszt semmit sem változtatott volna a történelem során. Meg fogunk nézni két történetet, Isten két tüzes ítéletéről, ami az Ószövetségben történt, Jézus keresztje előtt. Nem árt, hogyha a keresztények is saját maguk meggyőződnek az írásokból, ellenőrzik a hallottakat, hogy valóban az úgy van-e. Lássátok meg azt az igében, hogy Isten ma a kegyelem időszakában senkire nem hív le tüzet, mint ítéletet. Az egyik történet a Kettő Királyok első fejezetében olvasható. Hosszú történet, úgyhogy ha kedvetek van és érdekel benneteket, otthon elolvashatjátok. Keresztények felhetelhetik a kérdést, hogy amikor Illés tüzet hívott le az égből, akkor Isten használta őt egy ítéletben? Ez egy Izrael királya, akinek Aházia a neve. Egyszer sétált fent a palota tetején, és leesett, és megsérült, és megbetegedett. És gonoszul cselekedett az Úr előtt, mert nem Istenhez fordult és Isten emberéhez tanácsért, hanem idegen Istenek után futott, és egy Baalzebub, a magyar kiejtése szerintem a Baalzebub, egy filiszteus istenség, ő hozzá futott tanácsért. Ez Isten előtt nem volt kedves. Még a Baalzebub jelentését elmondom. Az eredeti értelme a legyek ura. És az én meggyőződésem szerint a legyek azok démonokat akarnak. Kenneth Hagin egyik könyvében olvasható egy olyan, amikor belátást kapott a szellemvilágba, hogy ilyen légyszerű lények röpültek be valakinek a fejébe, aki megnyitotta a gondolatvilágát. Nem kellettől félni, mert úgy egyébként, ha az ember nem nyitja meg magát, akkor nem tudják megtámadni. Ahhoz komolyan meg kell nyitni valakinek az elméjét. Az Ézsaiás 8.19-hez lapozzunk el, mert itt Isten igéje határozottan kifejezi azt, igaz, hogy kérdésként, hogy nekünk, hívőknek Istentől kell tudakozódnunk. Nem jósoktól, javasasszonyoktól, varázslóktól és idegen istenektől. Ézsaiás 8.19.
És ha ezt mondják ti néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik é a nép? Az élőkért a holtaktól kell é tudakozni?
Tehát nekünk Istentől kell tudakoznunk, és nem idegen kisbetűs istenektől, varázslótól, látóktól, és sok ilyen csodabogár van. Aztán az Úr szól Aházia királyához, meginti, hogy neked nem idegen Istentől kellett volna tudakozódnod, ezért meg fogsz halni. És kideríti Aházia királya, hogy ki volt az a próféta. Hát kiderült, hogy Illés. A tesbites Illés. Küld egy főembert 50 fős kis különítménnyel Illéshez. Illés a hely tetején ül, és gyakorlatilag ez a kis különítmény szembe akart szállni Illéssel, Isten emberével. Követelte, hogy Illés gyere le a hegyről. Erre Illés azt mondja, hogy ha én Isten embere vagyok, akkor ti rátok Isten tűze szálljon és emészen meg. És eltűntek a föld színéről. Aztán a király küld egy második csapatot, szintén egy főembert és 50 emberét, ők is ugyanígy jártak, szembe akartak szegülni Isten emberével, de ez nem hozott eredményt, a tűz őket is megemésztette. Ennek a történetnek van egy üzenet a mai nap számára is, hogy ne a világ irányítsa Isten emberét. Ne a világ mondja meg, hogy Isten szolgálójának mit kell tennie. Ennek pont fordítva kellene működnie. Hogy Isten üzenete az ő népén keresztül eljusson a vezetőkhöz és az emberekhez. Király nem nyugodott meg, küldi a harmadik különítményt, a főembert és az 50 fős csapatot, de ez a főember nem követelt és nem szállt szembe Illéssel, hanem elkezdett könyörögni az ő életükért, és a küldöttség élete meg lett kímélve. Tehát ez egy olyan történet, ahol egy tüzes ítélet szállt le az emberekre. Ebben is egy ellenszegülés volt látható. Olvassuk el a Lukács evangéliumban, a 9. fejezetben, 52-től 56-ig. Itt a forró fejű tanítványok kérdezték meg Jézust, hogy mi is úgy cselekedjünk-e, mint Illés, hogy hívjunk ezekre a hitetlenekre tüzet az égből? Így már rémlik a történet, gondolom. Tehát Lukács 9-et olvassuk, az 52-től 56-ig.
És követeket küldött az ő orcája előtt, és azok elmenvén bementek egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták, az ő tanítványai, Jakab és János mondának: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok, mi némű szellem van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megmentse. Elmentek azért más faluba.
Amen. Tehát a tanítványok ismerték az ószövetségi történetet, Illés történetét is, és megkérdezték, hogy mi is aszerint cselekedjünk. Jézus rendre utasította őket. És kifejezetten írja a Biblia, hogy én megmenteni jöttem az embereket, és nem elpusztítani. Ez már az az időszak, amikor Jézus a kereszt felé halad. Jézus szelleme a kegyelem idején, nem a törvény szelleme Illés idejéből. Neked is legyen bizonyságod, hogy Jézus nem kárhoztatni és nem elpusztítani jött az emberiséget, hanem megváltani és kegyelemben részesíteni. Lapozzunk az 1 Mózes 18-hoz. Ábrahám védő beszéde olvasható itt Szodoma és Gomorrával kapcsolatban. Először is az 1 Mózes 18-17-et olvassuk el, ennek van egy fontos üzenete.
És mondta az Úr, eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok.
Tehát Isten mielőtt tesz valamit, ő kijelenti az ő népe felé. Közli, tudatja, hogy ezt fogja tenni. Most is nagyon sok olyan profécia, üzenet jön Krisztus testéhez, különböző csatornákon, hogy az idők végén járunk. Valahol van egy asszony, talán Franciaországban, aki rendszeresen kap profétikus üzeneteket az idők végével kapcsolatban. És engedélyezték neki, hogy eszközé is tegye. Érdekes módon, hogy vallásos vonalon, de úgy látszik, hogy ezt tudja használni ezt az asszonyt az Úr. Aztán a 22-es verstől, ha kívánjátok, otthon olvashatjátok, Ábrahám egy védőbeszédet mond Szodoma és Gomora lakói érdekében. Először kezdi, hogy Uram, ha 50 igaz van, akkor ugye nem pusztítod el a várost. És Isten mindig megígéri, hogy nem. És akkor mindig lejjebb adja, hogy 45, 40, 30, 20, 10, és 10-nél megáll, mert valószínű úgy gondolta, hogy hát csak van abban a városban 10 igaz. Korábban is tanítottam erről, sok évvel ezelőtt, de itt megálltam. De itt nincs vége a történetnek. Hogyha egy igaz maradt volna Szodomában, akkor sem pusztította volna el Isten. Az 1 Mózes 19-ben a 22-es verset olvassuk. Ez a kulcs.
Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, amíg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak.
Lót Szodomában lakott, és az ítélet előtt jött az angyal, és figyelmeztette, távozásra szólította fel Lótot, hogy hagyja el a várost. Mert mit olvastunk, hogy addig semmit nem tehetek. Tehát egy igaz volt ott, ezért a város ellen semmi ítélet nem szállhatott le. Amikor Lót és hozzátartozói kimentek a városból, akkor történt meg az ítélet. Eddig ez nem volt előttem ennyire világos, de azt lássátok meg, hogy az igazakat nem éri ítélet. Akik ítéletnek vélik a szeptember 11-et, azok valójában azt állítják, hogy az Egyesült Államokban egyetlen egy igaz ember sem volt. Az előbb felolvasott vers alapján mondom ezt. Hogyha 10 igazért megkímélte volna Isten Szodomát és Gomorát az Ószövetségben, akkor a mi feltételeink az Új Szövetségben a kereszt után nem sokkal jobbak? Kétségtelenül. Tehát leszögezhetjük, hogy a terrorizmus nem az ítéletnek egy formája Istentől. Halleluja! Kettes pontunk. A proféciák megszűrése. Korábban olvastuk ezt az igét, egy-két héttel előtte, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. A proféciát is, ha kapsz valakin keresztül, akkor tanácsos leellenőrizni. Profécia akkor van Istentől, hogyha az felemel, épít, bátorít. Hát Istennek ez a célja a proféciával. És minden proféciát le kell szűrnöd a kereszt alapján. Dobd ki azt az üzenetet, amely a bűneidre emlékeztetne, és büntetés helyezne kilátásba. Mert ez az üzenet nem Istentől van. Tegnap hallhattuk az evangelizációs alkalmon, és gyorsan föl is írtam. Azt mondta Kálmán, hogy ha valaki a büntető Istenről beszél, ő azzal nem fog vállalni közösséget. Ez nagyon megragadt a szívemben, és gyorsan le is írtam, hogy el ne felejtsem. Utasítsd vissza a rossz híreket, a rossz üzenetet, és fogadd be jó híreket. A Jézus általi örömüzenetet. A Róma 8.28-hoz lapozunk. Mindenkor bízz az Úr kereszten bizonyított szeretetében, mert ő, ahogy köszöntöttük is egymást, ő maga a szeretet. És az ördög terveit a számodra jóra tudja fordítani, hogyha hiszed ezt az igét. Róma 8.28.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak.
Tehát a rossz dolgot Isten át tudja fordítani a javunkra, hogy jó jöjjön ki belőle. Amikor esetleg az ördög elkezd téged citrommal dobálni, akkor ezen ige alapján Isten azt limonádéra váltja, hogy a kedvedre szűcsölj belőle. Volt egy házaspár, aki elvesztette a babáját, és egy kegyetlen proféta azt az üzenetet adta át a számukra, hogy azért történt ez, mert bűn volt az életükben. Bátorítás és épülés helyett a drága szentek kárára volt ez az üzenet. A pásztor, amikor ezt megtudta, emlékeztette ezt a házaspárt, hogy ez nem Isten büntetése volt, mert Jézus kapta az összes büntetést a kereszten. Tehát ez nem lehetett Isten büntetése. Így megszabadultok a bűntudattól és a kárhoztatástól, és Isten megajándékozta később egy babával őket valóban. Hogyha van bizonyosságod, hogy Isten velünk, és mindent a javunkra tud fordítani, akkor jön a helyreállítás, jön az áttörés, és jönnek a jó dolgok. Azokban a házaspárokban, akik befogadják az Úr helyreállítását, van bennük egy közös pont. Amint hallják a kegyelem evangéliumának a jó hírét, az öröm üzenetét, szabaddá válnak, felszabadulnak a terhek alól, a bűntudat és a kárhoztatás alól, és elkezdik hinni az Úr kegyelmét, az Úr jóságát, és jön a túlcsorduló helyreállítás. De előtte fel kell szabadulni. Emlékezzetek vissza, hogy Jézus hány esetben azt mondta a földi szolgálata során az embernek, hogy eredj el, és többet ne vétkezzél, vagy szabad vagy a bűneid alól. Tehát azzal kezdte, hogy felszabadítsa őket a bűntudat és a kárhoztatás alól. Isten szeretetében, kegyelmében és jóságában való hit képes gyógyulást hozni, még súlyos, rákos betegségből is. Volt egy asszony, akinek rákos tünetei jelentkeztek a testében, és elkezdte hallgatni Joseph Prince tanításait felvételről. Ennek következtében, hogy hallotta a kegyelem üzenetét, a hite felszabadult, 2 hónap alatt a daganata felére csökkent, majd egy következő ellenőrzéskor azt állapították meg, hogy nyomtalanul eltűnt. Még nyoma sem maradt. Hogyha ez az asszony elfogadta volna büntetésként a betegséget, nem kereste volna Istent a gyógyulásért. Nyitott volt a szíve, így ez lehetővé tette azt, hogy Isten megmutassa a számára az ő végtelen szeretetét. Hallottam keresztényeket úgy beszélni, hogy kap egy rossz jelentést a család valamelyik tagja, és elkezdenek abba az irányba gondolkodni, hogy akkor most át kell rendezni az életüket, mert egy fogyatékos fog közöttük élni. Ez nem a hit cselekedete. Elsőként megrázólag hat egy súlyos orvosi jelentés, de utána próbálják elfogadni. Na most ez egy súlyos hiba. Mi tudjuk, hogy a rosszat nem kell elfogadni. A gonoszsal fel kell venni a jobblábas kapcsolatot. Amit el kell fogadnunk, az a kegyelem bősége és a megigazultság ajándéka. És ebből minél többet elvenni, elfogadni, mert ezáltal tudunk egyre feljebb emelkedni. 3. alcímünk, előkép a kegyelemről. Izrael egy újabb királya kerül itt terítékre példaként. Én nem tudom, ezek a királyok fent mászkálnak a palota tetején, de Dávid is azt tette egyik este, és megpillantott a palota környékén, a palota tövében, hogy éppen egy szemre való asszony fürdőzik, ennek a neve a Becsábé, és hát végül is házasságtörés lett ebből a dologból. Ennek van még egy másik üzenete, ez a házasságos könyvben, benne lesz valószínű a 3. könyvben, hogy Isten úgy teremtette a férfi embert, hogy a női test látványa felgerjeszti őt. Ezzel különösebben nincs semmi probléma, hogyha ez házasságon belül történik, sőt ez szükséges, de a pornóipar sajnos erre épít, és hatalmas összegeket kaszál, míg embereket lehúz és kötésben tart és befolyásol. Ezen túlmenően Dávid kitervelte, hogy Becsábé férjét hogyan lehet eltenni láb alól. Gyakorlatilag Dávid vétkezett egyrészt a házasságtörés miatt, másrészt pedig Becsabé férjét úgymond törbecsalta, azaz kiküldte a hasztére egy olyan csatába, ahol a hadseregnek megparancsolta, hogy a háta mögül menjenek el, és hát ő egyedül ugye nem volt képes ugye megállni ebben a csatában. És hát így Becsabét ugye elvette feleségül később. Isten büntetése szállt rá, kereszt előtt vagyunk Ószövetségben, és elvesztette Dávid a gyermekét. Tehát hangsúlyozom, hogy Jézus kereszthalála előtt élt Dávid az Ószövetségben. A 2 Sámuel 11-ben van ez a történet. Ez is elég hosszadalmas, tehát otthon, ha van kedvetek, időtök, akkor ezt átnézhetitek. Isten kegyelme ugyan próbálta mérsékelni a büntetést, de ószövetségi törvény alatt éltek, és Dávid vétett a törvények ellen. Olvassuk el a 2 Sámuel 12-ből a 13-as 14-es verset.
Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban, a te fiad is, aki lett néked, bizonnyal meghal.
A kegyelmet ott lássátok, amikor a proféta azt szólja, hogy nem fogsz meghalni. Tehát ez egy enyhítés. Zsoltár 32.2-höz lapozzunk. Ez sokak által ismert és gyönyörűséges igevers, és ebből egy kijelentést veszünk ma.
Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében családság nincsen.
Fókuszáljunk arra, hogy áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez kiről szól? A Dávidról, saját magáról, aki írta a Zsoltárt, vagy valaki másról? Dávidról nem szólhat, mert az előbb mondtam, hogy két esetben is vétkezett. Két dologban is vétkezett. És maga is elismeri, hogy vétett Isten ellen, olvastuk fel a Sámuel könyvéből. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Dávid profétikusan a kegyelem új szövetségére tekintett, amikor a Jézus vére az újjászületett hívőket teljesen megtisztította, tisztára mosta. Az újjászületettek új generációjáról beszél itt Dávid. Azaz rólunk, az új szövetségről, a kegyelem korszakában élő szentekről. Hogy áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. A keresztműve és a szentvér tisztító ereje által nekünk Isten bűnt nem tulajdonít. Mert emlékeztetlek benneteket, hogy múlt héten is hallottátok, most is, hogy minden bűnt és minden ítéletet Jézus hordozott el a kereszten. Ő sújtotta Isten az ítélettel. Ez egy profetikus üzenet az új szövetségre nézve. Ránk nézve. A kegyelem korszakára nézve. Mit jelent ma az, hogy bűnt nem tulajdonít? Hogyha mi a kegyelem korszakában, a mai napon is elvétünk valamit, Isten nem fogja azt beszámítani. Nem bünteti meg az illetőt. Erre néhányan mondhatják azt, hogy ez túl szép. Ezért jellemezte a bűnmentes hívőt áldottnak Dávid. Ez te vagy Krisztusban? A Jézus keresztje miatt. És a kiontott drága szent vére miatt. Te soha nem leszel megbüntetve. A Jézus vérével megpecsételt új szövetségben Isten teljesen megítélte a bűneidet Krisztusban. Ezért vagyunk ma büntelenek. Ha elvéted, a bűnért való büntetés nem fog rád szállni. Mindez Jézus számlájára lett írva. 1 János 2.1-et olvassuk. Egy másik szemszögből tekintjük, így is van üzenete.
Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
Fókuszáljunk arra, hogy ha valaki vétkezik most a kegyelem időszaka alatt, akkor van szószólunk az atyánál. Nem azt mondja, hogy a vétkező meg lesz büntetve, hanem aki vétkezik, van neki ügyvédje, szószólója, pártfogója, ezt jelenti a szószóló. A kegyelem alatt Jézus a szószólód, a pártfogód, a védőügyvéded, ő képvisel az atya előtt, és olvassuk el az 1 János 4.17-ben, hogy amint ő van, te is úgy vagy a világon.
Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
Amen. Amen. Tehát ha Jézus tiszta, szeplőtelen, igaz, akkor mi is úgy vagyunk. Ha Jézus nem beteg, akkor mi sem lehetünk betegek. Mert mi is ahhoz a krisztusi testhez tartozunk. Igaz-e Jézus Isten előtt? Amen. Igaz. Ha Jézus igaz, akkor te is igaz vagy. Mert most olvastuk, hogy amint ő van, te is úgy vagy ebben a világban. Jézus megigazító munkája okot ad a bűnözésre? Nem. Mert Isten szeretete erőt ad arra, hogy kitörjünk a bűnből. Tegnap is elhangzott, hogy keresztények félreértik azt, hogy ha kegyelemben vagyunk, akkor minden szabad. Elvileg igen, de az ige azt mondja az 1 Korintus 10.23-ban, hogy minden szabad nékünk, de nem minden használ, és nem minden épít. És ezt még egy igével alá lehet támasztani, a Galata 6.7-tel, amit vet az ember, annak le fogja aratni a gyümölcsét. Tehát az 1 Korintus 10.23, meg a Galata 6.7. Ezzel a két verssel alá lehet támasztani, hogy igenis a kegyelem korszakában azért nem tanácsos mindent szabadon végezni. Tehát 1 Korintus 10.23 és a Galata 6.7, ez a két pillér, ami megáll. Negyedik pontunk, utolsó pontunk egyben, a mérce. Akik a törvényt igyekeznek követni, azok azt mondják, hogy én igyekszem betartani a Biblia törvényeit, nagyon igyekszem. Ezeknek az embereknek azt lehet mondani, hogy ha elvesztetted a türelmedet, vagy kiengedted a gőzt a munkatársaidra, a családtagjaidra, a gyülekezeti tagokra, akkor te egy gyilkos vagy. Hogyha egy férfi gondolatban levetkőztetett egy nőt, vagy egy nő gondolatban levetkőztetett egy férfit, akkor ő egy házasságtörő Jézus szavai szerint. Három igeverset fölírhattuk. A Máté 5-ösben a 21-es, a 27-es és a 33-as. Mindhárom ige közös vonzata az, hogy megmondatott a régieknek, hogyha ezt és ezt teszik, akkor mi lesz annak a következménye. A vétkezés helyes meghatározása. Bibliai mércével kell tekintenünk a vétkezés meghatározására, és ne a saját mércénk szerint. Isten nem osztályozza a bűnt, hogy van kis bűn és nagy bűn. Van vagy nincs? Mindenkinek szüksége van az ő kegyelmére, mert senki nem tudja betartani az elvárásokat, az ószövetségi törvényeket. Amikor Jézus azt mondta, hogy megmondatott a régieknek, akkor ő ugyan úton volt a kereszt felé, de még ószövetség volt, kereszt előtti időszak volt. Tehát senki nem tudja betartani a törvényeket, de számunkra van egy igen jó hír. Hibáinkért Isten nem ítél meg. Minden bűn meg lett ítélve a kereszten. Dicsőség Istennek! Ezen a tanításon gondolkodtam, hogy mennyire fontos, de amikor belemerültem, akkor láttam, hogy igen fontos, és ezt nem hagyhatjuk ki. De amikor belemélyedtem, akkor azért láttam, hogy ennek mélységes üzenete van. És a példákon keresztül azért lehet látni, hogy más az ítélet az Ószövetségben, és más az ítélet a hozzáállás, Isten hozzáállása az Új Szövetségben. Köszönjük az Úrnak a kegyelmét és a tanításait. Még egy gondolatot szeretnék elmondani. Beszélgettem egy pásztortársammal telefonon, És mondta, hogy a felesége most éppen a hit szép harcát harcolja, és érdekes módon, hogy rajta keresztül az Úr felhívta a figyelmemet Sanders pásztornak a tanításaira, és azt mondta ez a pásztortársam, hogy figyeld meg, hogy előjárunk különbséget tesz a betegség és a tünet között. Azt mondja és azt tanítja, hogy meg kell kötnünk és el kell parancsolnunk a betegséget és a tüneteket. Eddig valahogy nem tudtam különbséget a kettő között, mert ha az ember úgy indul el, hogy a betegségnek vannak tünetei, akkor visszafelé nem biztos, hogy gondolkodik, hogy van olyan eset is, amikor már a betegség megszűnt, nem mutatható ki orvosilag, de a tünet ott van. Tehát a tünetet is épp úgy el kell parancsolni, és fel kell vele venni a jobblábos kapcsolatot, mint a betegséggel. Tehát ez két dolog. Ezt értettem meg ebből. Adott egy világosságot ez a beszélgetés. Tehát lehet olyan eset, hogy orvosilag nem lehet kimutatni, de az ember érzi. Nekünk viszont nem az érzések alapján kell mennünk, hanem az ige alapján. Elsorolom még egyszer a gyógyító keneteket. A Szent Szellem munkálkodik az ízületekben, új ízületben, lábúj ízületben, haj, fejbőr területén, fülben, és még volt egy közben, csak nem jöttem le. Úgyhogy ha valakinek van valami kívánsága, akkor ragadja meg. Gyógyító sor következik, kezünket tesszük rátok. A Jézus Krisztus szent nevében szabad vagy. Szabad vagy Krisztusban a Jézus nevében. Élj ezzel a szabadsággal. Szabad vagy Krisztusban, élj ezzel a szabadsággal. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Köszönjük, Uram, az ellátását, amit te biztosítasz a Jézus nevében. Krisztusban szabaddá tettél, élj ebben a szabadságban, szárnyalj ebben a szabadságban a Jézus nevében. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Szabaddá tételtél Krisztusban, szárnyalj el ebben a szabadságban, és tégy szabad a másokat is a Jézus nevében. Szárnyalj a szabadságban, amit Krisztusban kaptál, a Jézus Krisztus szent nevében, és tégy szabad a másokat is. Köszönjük, Atyám, a nyitott ajtókat, hogy szárnyalni tudja szabadságban és az ige hirdetésben, a Jézus Krisztus szent nevében. Szárnyalj a szabadságban, mert Krisztusban szabaddá tettél a Jézus nevében. Levágunk minden visszatartó előtt, minden korlátot levágunk a Jézus nevében az életedről és az életetekről. A Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Uram. Köszönjük a menny erőforrásait, ami mind a rendelkezésetekre áll és munkálkodik az érdeketekben a Jézus nevében. Amen. Élj abban a szabadságban, és szárnyalj abban a szabadságban, amit Krisztus elhozott a számodra. És tégy szabad a másokat is a Jézus nevében. Szabaddá tettél Krisztusban. Tudatosítsd ezt az állapotot a Jézus nevében, és élj e szerint a Jézus nevében. Kezünket tesszük hittel, hozott kelmékre és szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága kenetet, és tudjuk az írásokból, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, és eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez hittel hozzáérintik, a kenet kiárad, behatol a testben, és a testből kivezeti a hazug tüneteket. Mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus, mert a te sebeid által birtokoljuk ma a szent egészséget. Tied minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen.
Halleluja.
Még egy gyógyító kenetet mutatott az Úr az ivarszervekben. Köszönjük szépen. A pesti tanításból egy összefoglalót fogtok kapni most. A szeretet elhívásának a második része volt. Az ige világosan írja, hogy nem ez az igazi világ, amiben most vagyunk. Ez csak egy másolata a valóságos szellemi világnak. És mi az elkövetkezendőben a valóságos világban fogunk lakozni. És éppen egy kép jött így elém, hogy mivel itt a Földön Isten kiépít szent kapcsokat és kötelékeket, és természetesen, hogy a gyülekezet tagjai és a pásztor között szellemi kapocs van, meg még a bárányok között is, ezt a szent kapcsot Isten a mennyben nem fogja felrúgni. Tehát ott is együtt leszünk. És egy tanítást hallottam már régen arról, hogy akkora lesz a mennyben a házunk, a palotánk, hogy mindazok, akik általunk újjászülettek, azok beférjenek. Tehát vendégül tudjuk látni őket. Óriási jövő várja a Jézust követőket. Tehát nem lesz itt vége a életnek. Akiknek Jézus az Ura, nekik fel kell növekedni arra a szintre, hogy tudják követni őt. Mi arra teremtettünk, hogy Krisztus munkáit elvégezzük, és ezt Jézus úgy jellemezte, hogy emberhalász leszel. Különböző ajándékok és különböző szolgálatok vannak, a Biblia erre részletesen kitér. Az egyszerű profétálásnak az a feladata, célja, hogy felemeljen, bátorítson és megerősítsen, és erről már a főtanításban is hallottatok. A palástok ajándékozásakor gyakorlatilag képességek kerülnek átadásra. A szolgálati kenet, az pedig az illető szellemének a részévé válik. Pál leveliben olvashatjuk, hogy gerjeszt fel a benned levő ajándékot. Egy más fordítás azt mondja, hogy vigyázd, őrizd a drága kincset. Aki Pált elhagyta a szolgálatban, az többé nem bízta meg. Számára nem volt megbízható. A két szövetség között különbséget kell tennünk, az ószövetségi törvény és az újszövetségi kegyelem. Tisztán kell látni a kettő közötti különbséget. A törvény nem más, mint egy iga. És a törvény követése kárhoztatást szül, és a hit működését akadályozza. De amikor magunkat felszabadítjuk a kegyelem tanítások hallgatása által, akkor a hitünk elkezd működni egyre jobban, és a kegyelemben többet tudunk növekedni, ez pedig változásokat és eredményeket hoz az életünkben. Nagy hiba az, amikor a keresztények vegyítik a kegyelmet és a törvényt. A törvényből ugyanis nem lehet hitet nyerni. Tudjuk, hogy a világban vannak elveszettek, ezért a számukra még valamilyen mértékben szükség van a törvény mércéjére, hogy tudják magukat valamihez viszonyítani, mérni, és felismerni azt, hogy szükségük van Krisztusra és a megváltásra. A Biblia használja azt a szót, hogy vezérlőmester. Ezt a törvényre mondja, hogy a törvény elvisz Krisztushoz. De nem bennünket már, mert mi Krisztusban vagyunk, hanem az elveszetteket. Ugyan a törvény megnöveli a bűnt, de Jézus bennünket megszabadított a parancsolatoktól. Ahol a törvényt prédikálják, ott a halált prédikálják. A törvény csak felfedi a hibákat, de nem tud tökéletessé tenni, nem tud igazzá tenni. Hogyha az igével táplálkozunk, akkor felszabadulunk a törvény nyomása alól és a kötése alól, és több kegyelmet tudunk fogadni. Fontos tudni azt, hogy a csecsemők élő szellemmel születnek. Tehát be vannak írva az életkönyvébe. És ha visszagondoltok, hogy a gyermekeink, amikor gögicséltek, megesik, hogy nyelveken szóltak. Vagy Bence is miért szereti a nyelveken való altatást? Tudja, hogy ez otthonról való hazai. A gyerekek természetesen növekednek és elérik a számon kérhetőség korát. Innentől a nevük nincs benne az életkönyvébe, ezért újjá kell születniük. Ezt a kort olyan 10-12 éves korra teszik, és nem véletlenül van ebben az időszakban ugye az első áldozás, meg a konfirmálás, aminek az lenne a célja, hogy a gyerekek újjá szülessenek, és betöltekezzenek Szent Szellemmel. Aki nem fogadta be Jézust a szívébe, annak a neve nincs az életkönyvében, és az ő útja a tűznek továbban végződik. A pénzsóvárság esetenként a hívőket is képes az igaz hittől elsodorni, és ők a hit dolgában kárt szenvednek. A gyülekezet korszaka már nagyon hamarosan lezárul, az elragadtatás következménye pedig az lesz, hogy itt a Földön egy nagy gazdasági válság lesz. Most képzeljétek el, hogy hány milliárd ember kiesik a munkából, eleve a gépezetet újra fel kell valahogy állítani és éleszteni, hogy menjen a termelés, menjen az élelmiszerellátás és minden ehhez hasonló. Hány embernek az adója nem folyik be az államkasszába, meg egy csomó cég nem fog működni, mert összeomlanak. Tehát egy nagy összeomlás várható. Tehát a tanításban az volt, hogy a pénzsóvárok infarktust kapnak, mert egyszerűen oda lesz a reménységük, mert ők a pénzbe bíznak. Mi az elragadtatáskor megdicsült testet fogunk kapni, és jutalmakat. A mi ítéletünk az jutalom lesz. Hogy ki milyen munkát végzett el, azt a tűz fogja megpróbálni. Vagy elég, ha nem igei dolog volt, vagy pedig, ha igei volt, akkor abból az Úr valami szépet kihoz. Erre mondtam én ezt korábban, hogy a Szántódói monográfia, meg az Amárdi monográfia, amiben részt vettem, az nem igei, az el fog füstölögni, el fog égni. De azok a további munkák, amik igei alapon nyugszanak, azok bízom benne, hogy meg fognak állni. Isten tökéletes akarata az, hogy gyülekezetbe járjunk, és elvégezzük a részünket. Sajnos a keresztény tanoknak a 99%-a nem egyezik a kegyelem evangéliumával. Nekünk megéri az igazságot hirdetni, mert ezáltal az emberek megszabadulnak, felszabadulnak, és a jutalmunknál is ez döntő. Elgondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy egyes szentek szorosabb kapcsolatot akarnak a pásztorral. Tehát szorosabb közösséget szeretnének a pásztorral fenntartani. Nincs ebben semmi hiba, csak más az éjség. Valakinek elégséges a heti egyszeri találkozó itt hétfőn, valaki hétközben is egyszer-egyszer keresi a pásztorral való közösséget, valaki meg naponta. Tehát a különbség csak abban mutatkozik meg, hogy az éjség, a kívánság, vagy pedig az idő, hogy nincs rá idő. A húgom elment könyvesboltba, és egy keresztény gyermekkönyvet próbált keresni. Talált is, külalakra szép volt, de amikor azt olvasta benne, hogy Illés Isten parancsára kiszállította a Kéri patakot, akkor gyorsan ledobta azt a könyvet. Igaz, hogy a patak kiszáradt, csak nem Illés közreműködésével. A mi ellátásunk forrása Isten. Ezt tudjátok, ugye? Egy tanításba belehallgattam, és abban szóba hozta a különböző segélyeket, amit itt-ott lehet kérni. Önkormányzatnál és egyéb más fórumokon. Nincs ezzel különösebb baj, tehát aki keresztényként kért segít, nyugodtan kérjen, csak az ellátása forrását ne emberekbe helyezze, vagy egy hivatalba helyezze, hanem továbbra is Isten legyen az ellátásának a forrása a hivatalon keresztül. mert le lehet szakadni akkor az isteni ellátásról, hogyha másképp gondolja az ember. Az egyik testvérünk a múlt heti tanítással kapcsolatosan a következőt írta, hogy milyen jó megerősítést kapott, amikor a városkaput tisztáztuk, hogy az nem a mennykapuja, hanem a városkapuja, mert ők is ezt vették az Úrtól, függetlenül tőlünk, és nagyon boldog akkor, amikor ő valamiről tanít, és rövidesen vagy a helyi pásztorától, vagy a ságvári tanításból, vagy az előnk járunk tanításából ugyanazt hallja, és ez megerősíti őt. Én is ugyanígy örvendezek azon, amikor visszahallok valamit, és megerősítést kapok ezáltal. Dicsérjük az Urat. Én azt hiszem, hogy a végére értem. Nem merek nagyobb papírt venni, hát akkor hosszabb lenne a tanítás. Bizonyságokra kerítünk sort még, mert volt tegnap is gyógyulás.
Hát nekem a gyomromban körülbelül a nyár elején kezdődött. Valamit lenyeltem, amit nem kellett volna, és voltam orvosnál, azt mondták, hogy majd minden a gyomorsav fele megemészti, vagy mit tudom, mert valamit mondtak, hogy de azóta is éjszaka, vagy este lefeküdtem, délbe akartam menni, olyan gyomorfájásaim voltak, de én értek is ide a hátom, hogy másfél órán keresztül szenvedtem, soha addig nem volt problémám. A tegnap ugyanúgy fájt a gyomrom, de most már bocsánat, hasmenésem is volt. Azt mondtam, hogy muszáj lesz orvoshoz elmenjek, de először ehhez az orvoshoz, meg az Istenhez, és utána majd meglátom, hogy mi lesz, de gyomortükrezésre, ilyesmire gondoltam, mert már tényleg nem tudtam mit csinálni. A tegnap, amikor mondták, hogy gyomorban van gyógyulás, én azt tudtam, hogy az az enyém, én oda kimentem, és ha hiszitek, ha nem, én úgy éreztem, hogy még itt is kimegy minden, én valahogy így éreztem, hogy repülök, és utána nem tudom, nagyon sokáig így, ahogy mondtad te, egy őv. Forró
egy forró öv.
Egy forró öv, de végig így a forró öv ott volt, és én annyira megkönnyebbültem, és úgy éreztem, hogy nekem, mint hogyha minden abszolút kiürült volna. És hála az Úrnak, a tegnap hazamentem, próbálkoztam az evéssel, úgy ment mindenre, mind a húzat. Tehát én nem tudtam lenyelni egy jó falatot, mert mindent itt éreztem, hogy nyomja a gyomromat.
Dicsérjük az Urat. Dicsérjük
az
Urat. Én hát tegnap
nagyon, nekem nagyon.
Magdi mögöttem ült, azért azt rögtön tudta.
Hát na most nem tudom, a leletektől kezdjem, az elejétől, vagy...
Hát nagy lépésekben csak.
Tehát úgy történt az egész, hogy egy évvel ezelőtt elmentem orvoshoz, problémáim voltak nőgyógyászatilag, és akkor azt mondta az orvos, hogy meg kell műteni, hogyha megjön a rákszörői eredmény, de én hittel azt mondtam, hogy én nem szeretnék. Hát egy év múlva mentem vissza hasonló problémákkal, és tehát akkor egy tünet volt ott, mert az tünet volt, és egy év múlva az már nem volt ott az a rész, egy másik probléma volt, és hál' Istennek pár hét után visszamentem vizsgálatra, ultrahangos vizsgálatra, és az orvos semmit nem talált. Tehát ciszta volt a második alkalommal, és teljesen eltűnt a ciszta, mert én hittel elfogadtam, tehát nagy berénybe történt meg a gyógyulásom, úgyhogy elmentem utána az orvoshoz, és semmit nem talált. Alaposan megvizsgált, ultrahangos vizsgálat, minden is. Semmi, és hálát adtam az Úrnak, hogy... És itt mutatkozik az, hogy a betegség és a tünet, mert a tünet még fent állt, de hiszem azt, hogy a mai naptól kezdve nem, mert én úgy gondolom, vagyis hát úgy jött, hogy nem. Tehát teljesen elmúlt a tünet is, hiszem. Mert orvosi bizonyság is van arról, hogy egészséges vagyok.
Papíron van róla.
Papír van róla, hogy minden oké, és mégis a tünetek jöttek. Tehát a tünetek és a tünet ellen is imádkoztunk, és igen, ezt le kell rendezni. Igen, ott fönt. És dicsőség a mennyei atyának. Teljesen egészséges vagyok Jézus nevében.
Tehát lehet úgy is tünet, hogy fizikailag az orvosi vizsgáló semmit nem mutat ki?
Igen. És a tünet még mindig jött, hát mondom, nem tudom, de Most már tudjuk. Tehát,
köszönöm, eszembe hozta az úr, hogy miért mondjuk azt, hogy hazug tünet. Egyszer megkérdezte valaki tőlem, hogy miért mondjuk azt, hogy hazug tünet, mert ilyen nincs a Bibliában. A János 8.44 szerint az ördög a hazugság atya. Ő pedig hazugság tüneteket tesz, mert azok nem valósak. És innen származik a hazug tünet elnevezés. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét, munkáját, gyógyulásokat, szabadulásokat, áttöréseket. Nekünk kell elvenni hittel, mert ez el van készítve mindannyiunk számára. A keresztműve által.
Igen. A hit és a szeretet, mert a hit a szeretet által működik. És ugye, ahogy az emberben minél, ahogy növekedik ugye az igében, és a szeretetem mindig nagyobb, tehát olyan, mint hogy át tudnánk ölelni a világot, úgy érezzük, és mindig feljebb megy ez a Istentől jövő szeretet, ami bennünk van, ez a világosság is, mert a szeretetből is jön ugye a világosság, mikor megkapjuk, és mindenkit tudunk úgy szeretni, hogy Isten szeret minket, az egy hatalmas. És nagyon sok gyógyulás jön úgy is, amikor az ember megszabadul ezektől a nyomásoktól, ezektől a lelki eredetű dolgoktól is, mert ezek is nagyon sokat. Családi problémák, minden. Tehát ezt meg kell harcolni, meg, és amikor eljutunk odáig, akkor egy hatalmas dicsőséget kapunk az Úrtól.
Csütörtökön voltam anyukám testvérénél, és ott a szobába vittem mindenkinek Jézus képet, naptárt, és megkérdeztem tőlük, hogy imádkoznánk-e, hogy imádkoznának-e velem, vagy csak én anyukám testvérével imádkozzak. És mondták, hogy ők is, és hangosan elmondtuk az üdvösségimát. És volt egy néni, oda jött hozzám, és nagyon sírt, mondta, hogy köszönöm, angyalom, hogy maga ide eljött. Igen, jó volt. Kaposváron voltunk a rehabilitációs intézetbe, és először bementünk a szobába, ott imádkoztunk, és akkor kimentünk az asztalhoz, ott ültek többen, és akkor mondta, aki a szobatársa volt, hogy hát angyalkám, itt is imádkozhatnánk. Azt mondtam, hogy jó, és akkor ott is elimádkoztunk hangosan. Igen, mindenki mondta.
Épüljetek szellemi házzal Krisztusban!